mi az, ami közel vitt téged az Istenhez?
Tulajdonképpen egy szerelmi csalódás. 2 évvel ezelőtt történt. 14 éves koromban estem szerelembe. Nagyon fiatal lányként, akkor kifejezetten nagyon boldog voltam. Tehát az a szerelem érzés, mikor az embernek a rózsaszín köt, és repked, és boldog, és csak ő létezik, minden szuper jól működik, naívan nekivág vagy kapcsolatnak. Közel 6 év, amire azt mondom, hogy úgy lezárult, hogy már semlegesként tekintek erre a fiúra. Nem azért szakítottunk, mert nem szerettük egymást, hanem azért, mert neki egy másik lányra volt szüksége.
Miben nem feleltél meg az elvárásának? Ezt megbeszéltétek, vagy rájöttél magadtól?
Igazából az a lány, akivel ő most van, mert azóta is vele van, teljesen merő ellentéte nekem. Nekem ez nagyon nagy trauma volt, hogy helyettem egy teljesen más embert választott, akivel nem vagyunk egy szinten, se életvitelbe, sehogy, és nekem mindig azt fájt nagyon, hogy ő ezeket a lányokat elítélte, nagyon mélyen elítélte, neki mégis egy ilyen lányra volt ezek szerint szüksége.
Hol találták kapaszkodót?
Hát igazából miután minden dolog kiderült, hogy megcsal, ültem a kanapén, néztem ki a fejemből, kapcsolgattam a tévét, és egyszer csak egy képújságot nézegetve, helyi képújság volt, megpillantottam egy hirdetést, amiben egy használt ruha kereskedés volt. Tudtam, hogy ki ez a család, de nem ismertem őket. Mindig az ugrott be erről a családról, hogy ők egy vidám, mosolygós, jókedélyű, nagyon rendes emberek, de legfőképpen a hölgy, mert a család többi tagját annyira nem ismertem. Édesanyámnak mondtam, hogy hát anya, menjünk le turkálni, annyira régen voltam már. Anya nézegette a ruhákat, én meg csak ott úgy mozgattam őket, egyáltalán nem érdekeltek. A tündével beszélgettünk, hogy hát hogy mint, mi újság, stb. Mint mindenkivel, akkor is nagyon kedves volt velünk is. Már a torkomban a sírás folytogatott, hogy nem mehetek el, úgy muszáj tőle kérdeznem, hogy lehet valaki ilyen világban boldog és derűs és mosolygos. És hát már éppen fizettünk és mentünk volna el, kigördültek a könycseppeim, elkezdtem sírni, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hát ne haragudj, te hogy csinálod ezt, hogy mindig ilyen vidám vagy és boldog. Megölelt, és akkor azt mondta, hogy hát figyelj, Annám, hogyha van kedved, akkor következő héten hétfőn gyere le hozzánk, beszélgetünk, és meglátjuk, hogy tetszik neked ez, amit mondok. Fogalmam se volt, hogy hova jövök és miért jövök, de éreztem.
Ugyanakkor nagyon kíváncsi.
Nagyon kíváncsi voltam, és éreztem, hogy nekem jönnöm kell. Elkezdtünk beszélgetni. Tulajdonképpen Isten volt a fő téma. Hát, hogy mondjam, nem állt hozzám túlzott mód közel Isten. Evangélikusként lettem keresztelve, konfirmáltam. Tehát az ilyen kötelező dolgokat azzal kapcsolatban megtettem, kicsiként jártam templomba, de nem éreztem azt, hogy nekem bármilyen dolgom is lenne Istennel. Én folyamatosan kerestem a kérdésekre a válaszokat. Hol ezotériával, hol reikivel, hol különböző módokon, hol talán már egy kicsit Istenhez közelebb fordulva, de nem kifejezetten kimondva, hogy én most Isten hívő vagyok, hanem csak úgy kutattam, kerestem, itt, ott, amott.
És milyen kérdésekre kerestél választ?
Hogy mivel lehetnék jobb, hogy tudnék az embereknek segíteni, hogy tudnék sokkal nyitottabb lenni, hogy az embertársaim nézzenek fel rám. Amikor elvégeztem a lelkit, ugye annak az volt a lényege, hogy már nekünk Isten gyógyító ereje van a kezünkben, és hogy mi ezzel tudunk az embertársainknak adni. És én ebben hittem akkor, és próbáltam úgymond gyógyítani Isten gyógyító erejével, ami nyilván nem igaz, de akkor jó megoldásnak tűnt, hogy más embereknek segítségére lássak.
Miközben azért te is boldogságra vágytál. Nem tartottad furcsának, hogy tünde éppen Istenről beszél, holott vigasztalhatott volna mással is? Mi az, amit te vártál tőle, és mi az, amit kaptál?
Elvárásaim nem voltak. Megkért, hogy mondjam el az egész történetet az elejétől a végéig.
Mondd el.
Jó tanuló voltam, tényleg mindent megkaptam. Anya, apa, nagyszülők, mindenki meg volt az életemben. Úgymond semmi nem hiányzott. Meg hát azért 14 éves kor környékén nem hiszem, hogy az embernek a fejébe sok dolog felmerül. Duci kislány voltam, nem tettettem senkinek, de nem töröttem azt, hogy nézek ki. Na mindegy, történt, hogy apukám megszólt, de csak viccelőd vagy, de nagy fenek köd van, és elkezdtem nagyon fogyakúrázni, és 14 éves koromra azt mondhatom, hogy úgy jól néztem ki. És csoda történt, nekem az életembe belekerült egy ilyen fiú, focista volt, jól nézett ki, úgy nézett ki, hogy én szerettem volna, tehát a külseje tökéletesen megfelelt az ideálomnak, akkoriban még a belső értékeket annyira az ember nem tartja szem előtt. Elkezdtünk járni. Megismertem a családját, ő megismert az én családomat. Pár hónapon belül már nagyon összekovácsolódott pár voltunk már, amennyire ilyenkor lehetett az lenni. Nekem teljes rózsaszín köz, teljes szerelem, minden megvolt, ami kellett benne. Tehát az idő, mindig hallottam bizonyos pletykákat, hogy hú, hát ő más lányokat is jól megnéz, meg más lányok is érdeklik, de hát ugye a szerelem, a szerelem. Nagyon sokszor szakítottunk, újra összejöttünk. Az a középiskolás éveim is arról szóltak, hogy csak ő. Nem alakítottam ki baráti kapcsolatokat, a családomat nagyon-nagyon elkerültem. Amikor már sokadik szakítás után azt mondták a szüleim, hogy ő ide ne jöjjön be a lakásunkba, akkor már csak én jártam hozzá.
Mi alapján mondtak ilyen véleményt neked?
Hát azért, mert velük nem foglalkoztam. Nekem körülbelül 2 éve úgy tellett el, hogy én nem tudtam, mi van anyáéka. Családi ebéd, közös programok, semmi.
Ők azt látták, hogy ez a fiú elszakított tőlük.
Elszakított, és amikor mondjuk szakításos időszakunk volt éppen, sírtam, hogy rossz kedvem volt. Nem tudtam koncentrálni az iskolára, nem érdekelt semmi. Amikor minden közömbös, amikor nem tudsz örülni annak, hogy kapsz egy ajándékot, nem tudsz örülni a szüleidnek, semminek.
Mi volt a szakítások gyakori oka?
Sose én szakítottam, ezt hozzáteszem. Mindig ő volt az, aki szakított. Egyik nap még minden teljesen jó, boldogok vagyunk, és másnap azt mondja, hogy figyelj, legyen vége. És nem tudtam, hogy konkrétan most akkor mi is történik. Mint egy bábú mozgatott, hogyha kellettem neki, akkor keresett, akkor jó voltam, és akkor én mindig azt mondtam, hogy jó, hát persze, nagyon-nagyon szerettem, én bármit megtettem volna érte. Úgy éreztem, hogy ez az önzetlen szeretet volt, hogy mindenkit magam mögött hagyva, csak ő létezett.
Gyűltek a lelki sebek, érzelmi válságok tüntével. Hogyan folytatódott a kapcsolatod?
Az első találkozásunk után arra lettem figyelmes, hogy majdnem minden nap kapok tőle egy SMS-t. Lelkesítő, buzdító üzenetek voltak, amit először nem tudtam hova tenni. Majd megkérdezte, hogy nem mennék el misére. Persze, elmehetek. Furcsa volt. Biztos, hogy akarom én ezt. Akarok misére járni? Hát én ezt nem is csináltam eddig évente. Egyszer, maximum 2-szer mentem el templomba, akkor is karácsonykor, jó esetben. Szeptemberben Tündértől kaptam egy meghívást Medjugorjéba. Azt se tudtam, hogy mi fánterem ez a Medjugorje, de akkor nemet mondtam, mert akkor iskolát váltottam, zűrös volt az életem, és hozzáteszem, hogy akkor újra összejöttem ezzel a fiúval, ami nem tudom miért, de egy hónapig tartott összesen, majd újra vége lett, újra padló, stb. Aztán elkezdtem úgy misére járni, hogy egyszer evangélikus, egyszer katolikus, tehát hetente váltogattam, nem találtam a helyemet, hogy most ide menjek, oda menjek. Egyre jobban hajlottam arra, amiket a tünde nekem mondott. Megismertem a férjét, a 3 gyermekét, és úgy valami megfogott, hogy itt nem csak ők vannak ötem, itt valaki úgy egyengeti az útjukat. Tünde mellettem volt. Érdekelte a sorsom, hogy mi van velem. Nagyon sokat számított, hogy tanácsokat, iránymutatást adott, egyre jobban kezdte velem az imát megismertetni. Én nem imádkoztam előtte, se magamba, se hangosan. Én alig tudtam megszólalni, hát azt se tudtam, mit mondjak. Ahogy telett az idő, folyamatosan egyre jobban, mélyebben tudtam imádkozni. Olyan dolgokat is el tudtam mondani hangos imában, amire nem is gondoltam, hogy én képes vagyok. Később rájöttem, hogy az imának az ereje mennyire hatalmas, főleg, hogyha más imádkozik értünk. Tehát én nem is gondoltam volna, hogy mennyire nagy erővel bír az, hogyha van egy olyan szeretett közösség, ahol adott esetben értem is imádkoznak. Elkezdtem járni a katolikus plébánoshoz hittanórákra.
És mit mondta, hogy én evangélikus vagyok, és
mondtam, pontosan.
Nem lepődött meg rajta?
Hát a tünde után nem lepődött meg. Tünde református volt, és ő katolikusként első áldozó lett. Már régebb óta ismerte az atyát. Először együtt mentünk el az atyához, hogy legyen olyan kedves, és ha van ideje, akkor segítsen nekem is. Keresem az Isten, keresem az utamat, és ugyanígy Tamás atyával is beszélgettünk az elmúlt évekről, elkezdtünk folyamatosan hétről hétre találkozni. Kezdtem az Isten felé közeledni. Tavasszal Medjugorjéban kaptam meghívást, igen, mondtam.
Hogyan készültél rá, és volt-e valami elvárásod?
Sehogy nem készültem. Fogalmam se volt, hogy hova megyek, hogy mit csinálok ott, semmi programról nem tudtam. Megérkeztünk, és néztem, hogy ide jöttünk, tehát itt nincsen semmi. Van egy nagy templom a főtéren, körbe hegyek.
Vajon miért?
Hogy ide vajon minek jönnek ennyien? Mert hát akkor is, ha jól emlékszem, közel 12 busszal mentünk ki Magyarországról.
Sikerült megérteni, hogy miért jön ide ennyi ember?
Sikerült. Én nem ismertem előtte a rózsafüzért, nem is hallottam. Hát ott megtanultam. A Krizsevácon, az a legnagyobb hegy. Életemben ott tudtam először a leges-leges legmélyebben imádkozni. Mindent el tudtam mondani Istennek, ami bántott. Oda tudtam tenni elé minden bánatomat, minden gondomat. Minden stációnál valakiért mondtam a rózsafüzért. És én annyira felszabadultnak és boldognak soha nem éreztem magam, mint mikor ott fent lehettem is, és éreztem, hogy ő is ott van velem.
Akkor élted meg azt, hogy Isten valóban létezik, és hogy ő számon tart téged.
Igen. Kegyelmekben gazdag volt. Én sose voltam érzelem kimutatós. Tehát a párkapcsolatban nagyon, de család felé nem. Nekem ott vált nagyon világos, és nagyon fontos a családom. Rejtem arra, hogy én eddig nem úgy szerettem őket, mint ahogy kellett volna. Amikor hazaérkeztem, sokat kezdtünk el beszélgetni, jobban megnyíltam előttük.
Hogyan lett Isten a te életedben egy meghatározó személy?
Nekem egy év az tényleg úgy telett el, hogy hol nagyon hittem, hol kevésbé hittem. Hol úgy éreztem, hogy ő ott van a közelemben, hol úgy éreztem, hogy nincs ott a közelemben. És igazából nekem akkor kezdett el kitisztulni a kép, és akkor kezdtem el valóban tényleg elhinni, hogy ő van, amikor egy nagyobb kudarc után, vagy egy nagyobb pofon után elkezdtem abban hinni, hogy ha ér egy szenvedés, ér egy fájdalom, akkor nekem abból jó lesz. Például elkezdtem Budapesten tanulni, kozmetikusnak tanultam, egyáltalán nem úgy történt, mint ahogy én elterveztem. Lényeg a lényeg, a mesterem nagyon-nagyon kikezdte a családomat, és engem is. Nekem iskolát is kellett váltanom ez miatt, és gyakorlati helyet is. Újra hazaköltöztem, újra Csákváron vagyok, és újra Fehérvárra járok suliba. Eltelt 2 hónap, és rájöttem, hogy ennél jobb gyakorlati helyet nem kaphattam volna, hogy ennél jobb iskolába nem járhattam volna, hogy újra visszakerültem a szüleimhez, újra lett kapcsolatom velük, újra a lányuk lettem, újra tudunk beszélgetni, és újra egy család vagyunk. Tehát én itt véltem felfedezni azt, hogy Isten azon van, hogy vegyük észre, mi az utunk, hol van a helyünk, és hogy bízzunk benne, kövessük azt, amit ő szeretne. Én előtte magányos ember voltam. Nem voltak barátaim. Jó dolog, hogy barátokra leltem, és úgy gondolom, hogy igaz barátokra leltem, akikre mindig is számíthatok. Akikkel Istenről beszélgethetek, ami nagyon-nagyon fontos. Ezáltal, hogy Isten küldött hozzám embereket, vagy én mentem hozzájuk, én még közelebb kerültem Istenhez. Tehát az imám, ami kezdetben nagyon csekély volt, foszlányos, kevés szókincsel, az meghallgatásra került. Felismertem azt, hogy jé, ezt imádkoztam. Jé, ez sikerült. Jé, ez Isten teljesítette. Én akkor is, és azóta is mindig úgy imádkozom, hogy végigveszem a hozzám kapcsolódó embereket, magamban lévő érzéseket, élethelyzeteket, és azokat viszem Jézus elé. Elmondom Jézusnak, hogy Uram, nagyon szeretném, hogyha segítenél, de mindig a végén hozzáteszem, hogy mindig az ő akarata teljesüljön. Mindig így imádkozom.
Végképp megszakadt a kapcsolatod a volt szerelmeddel?
Volt utórezgése, mert még ebben az évben is felkeresett. De én azt tudtam mondani, hogy nem, köszönöm, nekem ennél már többre van szükségem. mert nekem nagyon fontossá vált az, hogy a leendő párommal, férjemmel egy irányba tekintsünk, Isten legyen a fontos. Neki nem volt fontos Isten, és akkor vége szakadt a dolognak. Azóta kitartóan imádkozva, minden este kérem, és minden imámban az Urat, hogy küldje el azt a férfit majd, aki számomra szerint a legtökéletesebb lesz férjük.
Ezért te is tartsd nyitva a szemed. Hol tartasz most? Mi visszamentél-e Medjugorjéba?
Azóta már kétszer voltam, mindegyik más és mást adott. Olyan tulajdonságaimra lettem figyelmes, amire előtte sose. Olyan mélységekbe tudtam beletekinteni saját magamba, hogy álmomban nem gondoltam volna, hogy bennem ilyen dolgok is vannak.
Például?
A szeretet. Nem úgy értem, hogy nem tudtam szeretni, hanem hogy egyformán szeretni, nem különbséget téve. A második alkalomkor már áldozhattam is. Friss első áldozóként másodszor áldoztam kint Medjugorjéban. Tehát az első áldozásomkor volt, és rákövetkezendő héten már Medjugorjéban áldoztam.
Hogy élted meg ezt?
Az első áldozásomkor a prédikációban, ami azóta is a fülembe cseng, az volt, hogy ha elveszítjük saját magunkat, akkor megtaláljuk Istent, Isten gyermekei leszünk. Azóta is tapasztalom. Annyiszor el kell veszítenünk saját magunkat ahhoz, hogy még közelebb kerüljünk hozzá, hogy még jobban át tudjuk adni magunkat, és hogy minél jobban tudjunk szeretni, és hogy másoknak ajándék lehessünk. Magához hívott Isten. A harmadik medjugorjai utam teljesen más volt. Amikor az ember már nem magáért megy ki, hanem másokért. Másoknak a problémáit viszi ki, és másokért imádkozik.
Ez az Isten öröme.
Nehéz róla beszélni.
Azt mondja Jézus, hogy az én szeretetemet úgy adom, ahogy más nem tudja.
Amióta hazajöttem, megerősödött a szüleim házassága. Nekem ennél nagyobb boldogságom nincsen. Teljesen megváltozott az egész életem. Más dolgok lettek a fontosak.
Azt hiszem, mindkettőnk megtapasztalása az, hogy Isten a szeretet. Erről Szent Pál nagyon szépen írt. Bizonyára neked is nagyon tetszik.
A szeretet türelmes, nyájas. A szeretet nem féltékeny. Nem cselekszik rosszat, nem fuvalkodik fel. Nem nagyra vágyó, nem keresi a magáit. Nem gerjed haragra, nem gondol rosszat. Nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz. Mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.
Kívánom azt neked, hogy amiket most elmondtál, tud élni sokak körömére. Kedves hallgatók, Szabó Anna tanúságtételet hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert és kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Betlehemre várva.
Kedves hallgatói család! Örömmel hirdetjük, hogy Mária Rádiós hűtőmágnesek, tollak, illatgyertyák, rózsafűzérek és egyedi, a szűzanya arcképét megjelenítő medálok elérhetőek recepciónkon. Szép karácsonyi ajándékok lehetnek családtagjaitok számára. Krisztus Urunk születésének ünnepére készülve hangolódjunk Székely János püspök atya CD-jével, mely szintén átvehető recepciónkon. Címünk Budapest, 13. kerület, Gogol utca 28. Készüljetek velünk az ünnepekre! A Mária Rádiós ajándéktárgyakért adományaitokat hálásan köszönjük! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Betlehemre várva.
Hírpercek.